és továbbra is Kál Csaba, a MIPA vezérigazgatója vendégem.
Beszéltünk a múltról és a jelenről, az, hogy mi volt a célkitűzés, és hol tartotok ma. Folyamatosan kell figyelni a nemzetközi trendeket, hogy mi zajlik a világban, akár intézmény szinten, akár kulturális, a kultúra globális szintjén. Tehát nyilván persze lépést kell tartani, de mi az azok a fő irányok, amiket figyelembe vesztek akkor, amikor tervezitek a MIPA jövőjét, és egyáltalán az, hogy nyilván tisztában kell lenni azzal, hogy milyen irányban megy a magas kultúra fogyasztás. Hogyan lehet pótolni az előregedő, ha egyáltalán öregszik a komolyan a fogyasztóknak öregszenek a komolyan a fogyasztók. Na most, hogy így feltettem 20 kérdést, azért nem tudom, talán válasz egyet, és akkor, amíg a legszimpatikusabb, akkor kezd el a választ.
Ugye a MIPA volt szinte az első olyan kutatási intézmény, akinek egy, és ezt Kis Imre kezdte el, aztán meg folytattam, akinek volt stratégiája, stratégiai terve 5 évre, és az visszabontva a cselekvési programmá. És ugye a stratégia azt az irányt határozza meg, ami mentén működtetjük, vagy szervezzük a kulturális tartalmait az intézménynek. Ez persze külföldön már korábban is megvolt, csak hát ugye ez a rendszerváltásnak, a gazdasági rendszerváltásnak ugye a 20. században, 21. században átjövünk, itt még a kultúra területén volt ilyen hiányosság. És tulajdonképpen a stratégiában úgy van definiálva a minőségi kultúra, ahogy mondtam, hogy mindegy, hogy milyen műfaj, de minőséget teremtsen. Ezt egyébként ugye minden 5 évben újra definiáljuk, vagy ugye újra összeállítjuk a következő 5 évnek a stratégiai terveit. Ami ezek mellett nagyon lényeges volt, azok a következő szempontok. Mindenképpen a magyar kultúrának legyen ez az elsődleges képviselete, és mivel Európában vagyunk, emellett a magyar és az európai kultúrának. Emellett természetesen a világ bármelyik tájáról szívesen láttunk minőségi produkciókat, minőségi előadókkal, és hát az a célunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk ezt az élményt. És hát ehhez szintén kapcsolódnak olyan eszközök, amikben forradalmi volt a MIPA. Az elejétől fogva a MIPA-nak volt egy videó és hangstúdiója. Hangstúdió és a videó is a legmagasabb szintjén állt. Aztán 13...
Most is van, nem?
Most is van, csak ez archiválási célra szolgált, vagy lemezfelvétel célra. 13-ban az első, vagy az előző világgazdasági válság kapcsán nem állt jól a MIPA a gazdasági támogatás tekintetébe, és akkor azt találtam ki, hogy ha már itt van egy csodálatos archívum, és állandóan rögzítjük ezeket a dolgokat, akkor próbáljuk meg értékesíteni. És ez nagyon bejött, elkezdtük értékesíteni, felújítottuk akkor még HD-re a rendszerünket. Ez olyannyira, hogy itt a nagy európai koncerttermek között is a MIPA az élbolyban volt ezzel, tehát mondjuk koncertgebónak nem volt ilyen stúdió, az egy régi épület, vagy a muzikfelájnak sem. És hát elkezdtünk streamelni kísérleti jelleggel. Aztán, amikor bejött a Covid, akkor nekünk semmiben nem került, hogy azt mondtuk, hogy akkor most átköltözünk ebbe a virtuális térbe, és nem hagyjuk magukra a kedves nézőinket. És hát ez olyan elementáris siker volt, hogy rengeteg levelet kaptunk, hogy nagyon köszönik az emberek, hogy otthon is velünk lehetnek. Volt olyan kedves, aki azt mondta, hogy hát felöltöztünk öltönybe és kis estébe, és egy pezsgővel leültünk megnézni a koncertet, ami egy korábbi koncert volt. Aztán ez fejlődött, amikor már lehetett livestreamet csinálni, akkor de a néző nem jöhetett, akkor élő koncertet a MIPA-ba fölvettük, és közben ugye eljutattuk a kedves nézőkhöz. És hát tulajdonképpen az, hogy a trend követésből a MIPA szép lassan elkezdett a trend kialakítójává válni, az egy csomó olyan kezdeményezésnek köszönhető, ami megszületett időközben. Tehát nem csak évados programjaink vannak, ami a normális menet, hanem 2014-től ugye mi voltunk a főszervezői a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak és a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválnak, ami össze volt. És hát egy csomó újdonságot ezen keresztül elkezdtünk bemutatni. Nem csak a bemutatók által nyújtott újdonságokat, hanem ugye mind a kettő nem csak a műpárt használta, hanem egy városi összművészeti fesztivál volt, és itt partnereink voltak az operaháztól kezdve, vagy még ma is partnereink, csak most már kialakítottunk két nagy újvárosi fesztivált, a Liszt ünnepet, ami most kezdődik, és a Bartók tavaszt. Ezt azért tettük, mert ha bármelyik népnek lenne két ilyen elképesztő világzsenie, akkor már rég csináltak volna a nagy fesztivált.
A nevük felhasználásával.
Ez nekünk nem sikerült, úgyhogy hogy aztán úgy döntöttem.
Egyébként ez csak egy névcsere, vagy tartalmilag is más, mondjuk a régi tavaszi fesztiválhoz összehasonlítva?
Tartalmilag is más. Különben nagyon érdekes, mert annak idején a tavaszi fesztivált 81-ben a Kis Imre hozta létre. Az a Kis Imre, aki később a műpárt ugye felépített az elején, és hát akkor az volt a cél, hogy a vasfüggönynek erre az oldalára átcsaljunk művészeket, meg hazaengedjünk olyan Magyarországra elszármazott világsztárokat, akik nem jöttek haza, mert nem engedte be a párt. Tehát annak az volt az indítatása, meg a frissen épült Dunaparti szállodákban legyen vendég. Tehát ez azért az márciusban is volt, ugye akkor volt egy ilyen pangó szezon, mert a nyár előtt, meg tél után. Itt nekünk már azért, hogy úgy mondjam, kellemesebb a helyzetünk. Van itt két csodálatos személyiség, Bartók Bélája és Liszt Ferencé. Nem csak a művészetük elképesztően izgalmas, hanem a személyiségük is. És mind a kettőnek olyan személyisége volt, ami kihat a korunkra. Tehát a mai napig inspirációt jelent ez a két ember.
Miben?
Hát kezdjük Liszttel. Hát Liszt volt tulajdonképpen a akkori zene, azért nem mondom, hogy komoly zene, mert akkor még nem annyira vált szét.
Ez a 12. Ő volt az első rockstar.
Ő volt az első rock, vagy mondjuk popstar. Vagy. Tehát olyan előadó művész volt, aki
korának azariája.
Hát az a játszó.
Menjünk tovább, csak hogy ezt csak úgy benyögtem.
Tehát majd ha eljut erre a szintre, akkor igen.
Hát de még fiatal az Azaria is.
Így van, úgyhogy benne van a potenciál. Tehát a visongtak a hölgyek, és ugye a Lisztománia kifejezés abból ered, az ő imádatából. Aztán ilyet ugye legközelebb a Beatles, meg a Rolling Stones, meg ezek bírtak kivívni, jóval 100 évvel a Liszt után. És hát elképesztően támogatta a zenei újításokat, a romantikának a legizgalmasabb dolgait segítette, a legnagyobb európai zeneszerzőket, Berlioztól Wagnerig, közkincsét tette. Ugye akkoriban nagyon érdekes, mert itt mindig mondják, hogy ma milyen bajban van a komoly zene, és ezen mindig azért huncogok, mert ennyien az életben nem hallgattak komoly zenét, mint manapság, mert nem lehetett hozzájutni. Tehát az a 19. században bemutattak egy darabot Berlinbe, és esélye nem volt azon amit tudom, 1000 emberen kívül hozzáférkőzni a másnak, mert nem voltak ilyen koncertturnék. Nem volt ugye lemezrögzítés, vagy hangrögzítés. És például a Liszt Ferenc ezért a nagy Verdiket, nagy operákat, Beethoven összes szimfóniáját átírt a zongorára. És a zongora kottát azt megkapták, minden polgári családban volt zongora, a lánykák, a fiúcskák tudtak zongorázni, és akkor így ismerték meg a 9. szimfóniát, mert nem nagyon volt alkalom.
Bocsánat, hogy hagyvesek közben gondolatot. Arról mit gondolsz, hogy a előregedőben van a komoly zenefogyasztás a célközönséget tekintve?
Hát ez...
Erre sokan panaszkodnak külföldön és Európában, bárhol.
Ez, hogy mondjam, így ez a kijelentés csak részben igaz. A zene fejlődése, ez egy nagyon érdekes, most nem szeretnék ebben nagyon belemászni, de ugye Mozart korában tulajdonképpen összeértek a műfajtáletek, tehát a szórakoztató zenét is Mozart írta, az egyházi zenét is, az úgynevezett mai komoly zenét, vagy szimfonikus, vagy zongoraversenyek, stb. És aztán ez elkezdett szétválni, és itt a 20. században pedig a komoly zene egy kicsit a komfortzónán túlra merészkedett. Nagyon sok zeneelméleti program vált komoly zenévé, amit nagyon nehéz hallgatni, mert nincs benne az a zenei élvezet, ami mondjuk egy romantikus vagy bécsi klasszicista műben, a dallama, vagy a ritmusa, vagy a hanem olyan tűl az ember, és sokan a karfát morzsolják, hogy mikor van már ennek vége. És a könnyű zene az pedig ugye föllázadt, és csinált egy saját utat, ami most már szintén ugye ő is kezd össze-vissza szétesni, mert van ennek egy szinte nyíltan kereskedelmi része, ami egy befektetési program, és ez hol van már attól a zenei lázadástól, amit mondjuk egy Rolling Stones, vagy Jimi Hendrix, vagy akik még abból a szempontból indultak neki. Őket is a kereskedelem azért benyomta a víz alá. De hát arról van szó, hogy a komoly zene az olyan tartalmakkal és olyan előnyökkel jár, amit nem mindenki fiatal korában tud felfedezni.
Igen.
Aki a zenét szereti, egyébként az eljut arra pontra, hogy most mindegy, hogy komoly, könnyű vagy valami, ha neki tetsző jó zene, akkor azt szereti. Ez természetesen a tínédzserek, meg a fiatalabb réteg, minden, tök normális, hogy ők lázadnak azért, amit a elődeik szerettek, és akkor valami sajátot szeretnének. Tehát én nem látok semmi problémát. A MÜPA elejétől fogva nagyon figyel a gyermek és ifjúsági programok kapcsán az utánpótlás nevelésre. Ez azt jelenti, hogy nekünk az 1500 programunkból körülbelül 500, tehát egy harmada a programoknak az ezzel foglalkozik. És különböző korosztályonként, tehát nálunk már a terhes kismamáknak van zenei program sorozat, aztán az újszülötteknek, és így tovább egészen a egyetemistákig bezárólag. Tehát nálunk fölnőtt a generáció, ugye most vagyunk 18 évesek, már tulajdonképpen kettő, vagy attól függ, hogy értelmezik a generációt, aki MÜPA kompatibilis, itt nőtt föl, és amit a MÜPA-ba hallott, elhiszi, hogy az fontos, és meg is szereti, vagy úgy nőtt bele ebbe a dologba.
Olyan irányzatot vagy művész látsz, aki pont az ellenkezőjét valósítja meg, amit említettél a komoly zene versus könnyű zene kapcsán, amikor jött, kvázi föllázadt a könnyű zene, és csináltam egészen más, és megvalósította a saját útját. Látsz ilyen lázadó attitűdöt mondjuk a komoly zenei alkotók, vagy klasszikus zenében tevékenykedők között, akik mondjuk, mit tudom én, ilyen volt az Il Giardino Armonico, meg vannak ilyen kicsit ilyen pánkosak, kicsit ilyen kicsit új lendületet, gesztusokat, új szeret hozó művészek. Látsz ilyet?
Mindig vannak ilyen mozgalmak, amik ilyen volt mondjuk a régi zene kérdése. Ugye a régi zene azt jelenti, hogy olyan hangszereken játszani a műveket, amiken játszották, amikor azok megszülettek. Tehát például a vonós hangszerek azok bélhúrral vannak felszerelve, nem pedig acél sodrony vagy acél vagy részhúrral. És tulajdonképpen ez a mozgalom az addigi komoly zenei játék ellen lázadt, mert azt mondta, hogy amit most hallgatnak, ugye a 50-60-as években, az a romantika manipulációja egy Bachon, vagy akár egy Mozarton, mert nem így szólt Bach és Mozart. És akkor elkezdték ezeken a hangszereken játszani, és tényleg mindenki elámult, hogy milyen friss, milyen egyedi, milyen energia származik belőle. Én a nagyobb problémát ott látom, hogy ott, és ott nem érzek igazán lázadást, és ott nagyon ráférne a komoly zenére, hogy olyan műveket hozzanak létre, ami egyedi, és a mikorunkból született. Nem kell, hogy szembe menjen ez a régivel, mert azért egyet tudomásuk kell venni, tehát itt van 12 hang, ebből lehet variálni, meg a különböző ritmusokat még lehet keverni, meg minden, de hát ez van. Tehát, hogy
tehát érvényes zeneszerzőkben látsz hiányt, akik olyan darabokat...
Én látok, de sajnos a könnyű zenében is nagyon. Tehát én most egy kicsit a könnyű zenei irányról is beszélgessünk.
Abszolút.
Én ugye abban a generációban tartozom, 61-ben születtem, akit nyakon öntött rendesen ez a rock világ. Ugye a 70-es években voltam tínédzser, akkor jártam gimnáziumba. Tehát a Zeppelin, a Rolling Stones, a Deep Purple, vagy hát a életem egyik nagy felfedezése volt a Pink Floyd. Tehát ma, mint olyan típusú irány, amit a Pink Floyd rettentő komolyan képviselt, nem nagyon van. Vagy olyan műfaj, tehát a számomra Pink Floyd fal című kompozíció.
Igen, pszichedelikus rock nem nagyon volt, igen.
De ezt lesz, hogy mondani, pszichedelikus rock, szerintem ez szegényíti a Pink Floydot. Tehát
igen, ezt is elszokták ráugatni, hogyha valami. Volt a progresszív rock, a Jet Rotál, meg ezek, és akkor volt a...
Igen, de az, hogy például a fal, voltam ugye egy évig egyetem előtt katona, a fal számunkra milyen dimenziókat nyitott meg, és a szabadságunknak volt a képviselete. Aztán nagyon szomorú voltam, amikor ezt megcsinálták filmen, és egész más értelmezést adtak neki, ami szerintem bezárta ezt. De az például, hogy ugye az elektronikus hangszereknek és a klasszikus rock és egyéb elemeknek egy ilyen teljesen újfajta értelmezése, amit ma is csak másolni tudják, tehát hogy maximum, vagy ugye vannak ilyen tribute zenekarok, akik ezt... De például a fal az egy olyan műfaj volt, ami ez se nem volt rock opera, se nem volt musical, vagy az egy valami, és ennek például nincs követője, vagy nincs olyan... Az a baj, hogy sok inkább kereskedelmi szempontok dominálnak, amikor ma egy show-t kitalálnak, akkor ezeket a kereskedelmi szempontokat vizsgálják meg, nagyon tudományos és marketing alapon, hogy milyen típusú dolgokkal lehet minél több pénzt csinálni.
És igen, hát, bár hogy... pont az Azari esetében én azt vettem észre, hogy amellett, hogy ott is ugye megvannak a bizonyos stílusjegyeket, amiket ő kombinál, összekopirálgat, de valahol mégis van az egészben valami önazonos hitelesség, ami mondjuk, mit tudom én, akár egy arc ábrázolás, egy klipben megjelent arcon, meg az ő arcán látszik, tehát valami, tehát az önazonos hitelesség szerintem még mindig a legfontosabb, és ezért arathat szerintem ő is ekkora sikert manapság.
Hát igen, a személyessége a dolognak muszáj megmaradjon, mert ugye nem sokáig jön a mesterséges intelligencia, és majd ő olyat kever, amit még senki...
Olyat lekever.
Olyat lekever, vagy attól korulunk.
Igen.
Szóval hogy a komoly zenének is ebbe érdemes lenne lépni. És nagyon érdekes, 70-es években volt egy komoly elektronikus, komoly zene irány, ami akkor sokkal izgalmasabb volt, mint ma. Sokkal primitívebb eszközökkel. Hát ma már elektronikában...
A Kraftwerk indulására gondolsz? Vagy...
Nem, ez a komoly zenére.
Ja, komoly zenére. Ja, Stockholm,
és ugye magyar képviselők is voltak, Dubrovai László, vagy Ötvös Péter is ugye ebbe a közegbe írt fantasztikus dolgokat.